Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. Talán ti is találkoztatok olyan posztokkal, hirdetésekkel, amik ukrán ellenesek voltak, vagy éppen a Tisza pártot és Magyar Pétert igyekeztek rossz színben feltüntetni. Arról, hogy hogyan telepettek rá az oroszok a magyar közösségi médiára, Szabó Ivett írt. Az illúzió építőmesterei. Megszaporodtak azok az orosz érdekekkel is egybecsengő közlések, amelyek a Tisza pártot igyekeznek lejáratni, illetve a magyarok nyugat és ukrán ellenes érzelmeit próbálják felkorbácsolni. Nagyon észnél kell lenni, melyik állítás megalapozott és melyik csupán egy jól felépített fedősztori. Zavarba ejtő videó jelent meg a napokban olyan hirdetésként, amely jellemzően valamilyen kormánykritikus online tartalmat akaszt meg. A negyedórás szuggesztív előadást tényként sorol felállításokat, melyek szerint a Tisza párt online aktivistái körében több ezer álprofilt azonosítottak, és külföldi bérlájkolók keltik azt a látszatot, hogy az ellenzéki pártnak komoly támogatottsága van. Meggyőzőnek tűnő fotók, videók, hangeffektusok sokasága ébreszt kételyt a nézőben. Lehet, hogy csak látszat az a hírverés és érzelmi töltet, amely a Tiszát és Magyar Pétert övezi? Vagyis az alkotás elérte a célját. Még akkor is, ha a hozzáértők egyből kiszúrják a teória gyenge pontjait. Például azt, hogy ha valaki nem a saját fotójában jelenik meg egy közösségi média profiljában, az nem bizonyítja, hogy nem valós személy. A dezinformációs kampányokkal évek óta foglalkozó kutatóintézet, a Political Capital munkatársa Molnár Csaba azt mondja, az ilyen jellegű információk egymásra rakódnak a memóriában, és különösen a politikailag nem teljesen elkötelezettek esetében befolyásolhatják, hogy a szavazás napján kire adják le a voksukat. Vagyis eldönthetik egy választás kimenetelét is. A kutató arra számít, hogy a következő hónapokban nem csak azok a dezinformációk fognak megszaporodni, amelyeket a magyar politikai erők műhelyeiben készítenek, hanem azok is, amelyek külföldről, jellemzően Oroszországból próbálják befolyásolni a választások eredményét. Oroszországnak elemi érdeke az Orbán rezsim hatalomban tartása. Magyarázza Takácsi Dorka, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója. Miután Moszkvának mindig ellenére volt, hogy a határai mentén egy erős politikai katonai blokk létezzen, sokkal inkább a bilaterális kapcsolatokban hisz, így az az előnye számára, ha a nagy tömbök meggyengülnek. Ehhez pedig a Kreml egyik legfontosabb eszköze az információs hadviselés. Putyinék két fő célja, hogy aláássák az Ukrajnának szánt nyugati támogatást, illetve feloldják az orosz ellenes nyugati szankciókat. Ehhez a magyar kormány jelenlegi hozzáállása abszolút ütőkártya, mondja Takácsi. Vagyis az orosz elnöknek érdekében áll a Fideszt hatalomban tartani. Ez az érdekegyezés lépten nyomon láthatóvá vált az utóbbi hónapokban. A Political Capital és a Mérték Média elemző műhely kutatói egy Európai Uniós támogatásból megvalósult projekt keretében figyeltek fel arra, hogy közvetlenül a kémügy májusi kirobbanása után a közösségi médiában megszaporodtak azok a tartalmak, amelyek a trianoni határok revíziójának igényéről szóltak és revizionista érzelmeket szítottak. Májusban először az ukránok állították azt, hogy a magyar katonai hírszerzés két állítólagos ügynöke egyebek között a kárpátaljai ukrán légvédelem képességeit kémlelte, majd a magyar hatóságok utasítottak ki két diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet, illetve gyanúsítottak meg két ukrán állampolgárt illegális hírszerzéssel. Egyiküket kitiltották Magyarországról, másikukat pedig letartóztatták. A botrány nyomán beindult revizionista hullámban a posztok nem is kérdőjelezték meg a magyarok hírszerzési tevékenységét Kárpátalján, hanem éppen ellenkezőleg helyeselték azt, és a revízió egyfajta előkészítését, de legalábbis reményét látták benne. Annak ellenére, hogy ezek a posztok nem a legismertebb médiafelületeken jelentek meg, sőt, szerzőjük valójában beazonosíthatatlan, az elérésük sokszor több százezres, egyes esetekben pedig milliós volt. Alátámasztva azt, hogy ez az álom valóban létezik a magyarok körében. A Based Hungary nevű angol nyelvű X-fiók már az ukrán letartóztatások bejelentésének másnapján belendült, és bár hamis információkat és egy megtévesztő módon összevágott videót publikált, mintha a turulműveletben magyar katonai erőket vonnának össze az ukrán határ mentén, a közlés mégis néhány napon belül 1,1 milliós nézettséget ért el. A Kánonba hamar beszálltak olyan orosz barát csatornák, mint a David Z, amely megosztotta a Based Hungary tartalmát, és szintén angolul hozzáfűzte, hogy Magyarország hamarosan zöld lámpát kap Oroszországtól, amivel csaknem 900 ezer ember érdeklődését keltette fel. Hasonló X-fiúk létezik Horvátországban, Lengyelországban és Szerbiában is. A Based Polanddal a tartalmakat is meg szokta osztani a Based Hungary. Egy másik orosz barát csatorna, a Velsk, ugyanakkor azt a véleményt közvetítette majdnem 500 000 embernek, hogy Magyarországnak azonnali beavatkozást kell indítani a Kárpátalja térségében a magyar kisebbség védelmében. Hasonló tartalmak jelentek meg a TikTokon és a Telegram csatornákon is, ugyancsak a kémbotrány kirobbanása utáni napokban. Ezzel már is sikerült elérni, hogy a magyar tartalomfogyasztók is dühösebbek legyenek az ukránokra, és az ukránok szemében is ellenszenvesebbé váljanak a vélt magyar törekvések. Ez pedig legfőképpen Oroszország stratégiai érdekeinek felelt meg. Ugyanez történt 2018-ban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári székháza elleni robbantásos merényletnél, amelyről utóbb kiderült, hogy orosz barátok voltak az elkövetői. 2019-ben pedig az Úzvölgyi katonai temető használata miatt alakult ki etnikai feszültség a magyarok és a románok között, aminek felhangosításában ugyancsak közreműködött Oroszország. Hívja fel a figyelmet a székelyföldi párhuzamos történetre a Political Capital elemzője Demény Richard. Alig csengett le a kémügy és a revizionista hergelés, július közepén újabb incidens borzolta a kedélyeket. A kormányhoz közel álló Mandiner elsőként tudósított arról, hogy gyújtogatás történt a palágykomoróci görög katolikus templomnál, amelynek a falára azt írták, hogy Késhegyre a magyarokat. A pattanásig feszült diplomáciai viszonyok közepette könnyen adódik a feltételezés, hogy az ukránok a kárpátaljai magyar kisebbségen töltik ki a mérgüket. Csak hogy Rácz András történész, Oroszország szakértő vette a fáradtságot és alaposabban megvizsgálta a septében nem csak a Mandineren, hanem rövid időn belül Orbán Viktor kormányfő Facebook oldalán is megjelent fotót. Az egyetlent, amely fellelhető a durva üzenetről. Az derült ki, hogy a fényképnek előbb a miniszterelnöknél kellett landolnia, mert az volt a nagyobb, nem pedig a hírportálnál. Ráadásul az ukrán hatóságok nagyon gyorsan léptek az ügyben és lefestették a magyar ellenes úszító tartalmat. Tehát egyszerűen nincs rá magyarázat, hogyha nem megrendezett volt a gyújtogatás, vajon ki tudta olyan gyorsan elkészíteni azt az egyetlen fotót és azonnal eljuttatni a magyar kormányhoz. Pár hétre rá Oroszország immár nyíltan beszállt a komment háborúba. Egyenesen az orosz külső hírszerző szolgálat sajtóirodája állt elő a politikai helyzet elemzésével, és állapította meg, hogy az Európai Bizottság kormányváltást szeretne Budapesten, és erre Magyar Péter tartja a legalkalmasabbnak. A külső hírszerző szolgálat azt is tudni vélte, hogy erre jelentős pénzeket különítettek el, és a műveletben a Zelenszky rezsim végzi a legpiszkosabb munkát, beleértve a magyarországi helyzet destabilizálását az ukrán különleges szolgálatok és az ott élő diaszpóra erőforrásainak felhasználásával. Vagyis az orosz hírszerzés gyakorlatilag megerősítette a magyar kormány állítását, mely szerint a kémügyben a Tisza párt összejátszott az ukránokkal, az ellenzéki párt elnöke pedig pusztán Brüsszelbe. Három napra rá történt az orosz légitámadás a kárpátaljai Munkács ellen, ahol egy amerikai tulajdonú üzemben 23-an sérültek meg a rakéták becsapódásától. A tűpontos találatokhoz alapos információk kellettek, ami óhatatlanul felidézi az ukránok vágyát a magyar kémekkel szemben, hogy ők éppen a régió légvédelmi képességeit próbálták felmérni. A magyarországihoz hasonló orosz befolyásolási kísérletek közül az egyik legutóbbi a romániai elnökválasztáshoz kapcsolódott, amelynek során az első menetben egy olyan, korábban ismeretlen szélső jobboldali nacionalista jelölt, Calin Georgescu győzött, akit részben egy TikTok kampány repített az élre. A román politikus orosz barát és nyugatellenes nézeteit eleve közvetítette az orosz média, de azt azért mégsem várhatták el a román választóktól, hogy onnan tájékozódjanak. Így, vélhetően orosz segítséggel, mozgósítottak egy több mint 25 ezer álprofilból álló hálózatot, ami hozzásegíthette Georgescut a sikerhez. Az akcióhoz csatlakozott egy fiatal román tiktoker, Bogdan Peskir is, aki ismert volt, de nem annyira, hogy több mint 1 000 000 euróval finanszírozza a szélső jobboldali politikus kampányát. E pénz egy része arra ment el, hogy a tavaly őszi hajrában 381 ezer dollárt fizetett ki a Georgescut népszerűsítő TikTok felhasználóknak. A napokban a Telex figyelt fel az Instagramon egy csaknem 50 ezer követővel rendelkező mémgyára, a Napi Artúr oldalra, amely amellett, hogy elkezdett olyan tartalmakat pörgetni, amelyek az ellenzéket és főként a Tisza pártot kritizálják, ajánlatokat tett más Insta oldalak felvásárlására. Volt, akinek 4 millió forintot kínált. Az összeget azzal magyarázta, hogy az éppen egy munkáshitelnyi pénz. Arra azonban nem érkezett érdemi válasz, hogy az új csatornákat mire akarja használni. Az Orbán kormány proxy szervezeteinél pedig már meg is jelent a dezinformáció egyik legmodernebb és egyben legfélelmetesebb formája. A választási kampányra felállított nemzeti ellenállási mozgalom olyan videót publikált Magyar Péterről, amelyet mesterséges intelligenciával állítottak elő, és a Google hirdetésekben meg sem jelölték, hogy emi tartalomról van szó. A Political Capital adatai szerint ezek a proxy szervezetek bődületes pénzeket költenek el az interneten. Az idén Magyarországról csak a Meta csatornái már több mint 2 milliárd forintért vettek hirdetési felületet politikai és közéleti témában, és ennek az összegnek a 84%-át kormányközeli szereplők költötték el. Igaz, októbertől a Meta és a Google-t üzemeltető Alphabet is lekapcsolja a politikai közéleti hirdetéseket Európában, így nem véletlen a nagy igyekezet, hogy Orbán Viktor és a Fidesz alternatív troll hadseregekkel befolyásolja a közvéleményt. Arra a kérdésre, hogy ebben a hangzavarban miként lehet megkülönböztetni a valós és a szándékosan hamis információkat, Takácsi Dorka azt mondja, a Kreml kommunikációs modelljének éppen az a legfőbb eleme, hogy zavart keltsen. Elbizonytalanítsa az embereket, akik megcsömörlenek a sok hazugságtól és inkább kivonulnak a közéletből. Ezt a modellt követi a magyar kormány is. Nem lehet más tenni, mint ellenőrizni az információs forrásokat, és ahol a racionalitás helyett kitapinthatóan az érzelmekre próbálnak hatni, ott óvatosnak kell lenni. Ha pedig a magyar kormányéhoz kísértetiesen hasonlító orosz narratívával találkozunk, azon sem kell meglepődni. Oroszország aktívan keresi és azonosítja be azokat a kockázatokat, amelyek az Orbán rezsim túlélését fenyegetik, és ehhez figyelik azt is, hogy kik kerülnek a szuverenitásvédelmi hivatal célkeresztjébe, mondja Molnár Csaba. Az orosz beavatkozás így őket is érintheti. Akár az utóbbi időben a független médiumok ellen megszaporodott terheléses támadások formájában is. Idén 10 éves a menekült válság, de hatása ma is érezhető. Az Eheti Lapban több cikket is írtunk a témában, nektek is hoztam egyet. Riba István írása. A lecke fel van adva. A 2015-ös menekült válság egyéni tragédiái lassan feledésbe merülnek. A krízis viszont még ma is hat a kontinensen. A politikai erőviszonyok megváltoztak, a szélső jobb mind nagyobb teret nyer, Moszkva ügyesen keveri a migrációs lapokat, az integráció lassan halad, Európa küzd. A toleranciánk lehet a vesztünk, mondta a Spiegel német heti lapnak adott interjújában Güner Balcsi, Berlin Neukölln kerületének törökországi származású integrációs biztosa. A nagyrészt bevándorlók lakta kerületben ugyanis továbbra is él és elterjedt a kulturálisan és vallásilag megalapozott nemi szegregáció. A török származásúak nagyban hozzájárulnak Erdogan választási győzelmeihez, ezt ennek megfelelően ünneplik is, és a hangos kemény mag éjjenzéssel fogadta a Hamász támadását Izrael ellen. Neuköllnre is jellemző az, ami számos európai nagyváros szlamos negyedeire. Balcsi ezt így fogalmazza meg. Senkinek sem tanácsolnám, hogy Neuköllnben megmutassa a zsidó hitét. Még a csendesebb időkben is, aki kipát viselt, félnie kellett attól, hogy leköpik és sértegetik. Európa közepén jelentős társadalmi csoportok élnek úgy, hogy alapjaiban tagadják az európai értékeket. 10 évvel azután, hogy Angela Merkel német kancellár kijelentette, Wir schaffen das, azaz megcsináljuk, más fordításban megbirkózunk vele, a bevándorlás kérdése továbbra is a német politika egyik legfontosabb problémája. Mindebben nagy szerepe volt Orbán Viktornak, hiszen Merkel a Magyarországon feltorlódott menekültek láttán döntött úgy, hogy közbelép. Tudatosan háttérbe szorította politikusi énjét, s lelkész lányaként egyház alapítójával, Lutherrel szólva mondhatta, itt állok, másként nem tehetek. Merkel és Ferenc pápa volt az, akik a menekültek ügyében a humanitárius és keresztény megközelítést képviselték, s érzékeny lélekkel fordultak az életük kockáztatásával jobb élet után vágyó emberek felé. Merkel azonban politikus is volt, Európa gazdaságilag legerősebb országának vezetője, aki az adott helyzetben nem mérte fel, mennyit bír el országa, valóban képes lesz-e integrálni a tömegével érkezőket. S ahogy Balcsi is mondta, a politikusok gyakran túl későn döbbennek rá, hogy mi is történik valójában. Aztán pedig egyszerűen nem léteznek a jogi eszközök, hogy mindezt megállítsák. Orbán viszont vérbeli politikai állat, kiszagolja, ha valamit saját hasznára tud fordítani. Így volt ez a menekült üggyel is, nem érdekelték a szörnyű egyéni tragédiák. A migráció egészen 2015-ig marginális kérdésnek számított a magyar politikában. A 2015. januári párizsi Charlie Hebdo merénylet után Orbán szinte rögtön teljes fegyverzetben tárta fel a menekült politikájának alapjait. Már a párizsi megemlékezés után adott interjújában közölte, hogy nagyon határozottan világossá kell tenni, hogy mi nem fogjuk megengedni, legalábbis amíg én vagyok a miniszterelnök, addig biztosan nem, és amíg ez a kormány van, addig biztosan nem fog megtörténni, hogy a bevándorlók célpontjává váljon Magyarország. Akkor még senki sem sejtette, miért is kell ezt ilyen hangsúllyal előadni, hiszen legfeljebb a koszovói menekültek jelentettek némi gondot az országnak. Orbán azonban európai politikustársainál hamarabb érzékelte, hogy menekültáradat várható. Ráadásul nem csak a földközi tenger felől, hanem a balkáni útvonalon is. Júniusra már odáig fajult a helyzet, hogy a kormány a szerb határon felhúzandó kerítésről döntött. A nagyrészt afganisztáni, bangladesi és szíriai menekültek olyan nagy számban érkeztek, hogy a magyar kormány úgy döntött, felhagy a regisztrálásukkal. Amúgy sem akart senki itt maradni, mindenki Németországba és kisebb mértékben Svédországba igyekszik, hát akkor menjenek. Ez volt a döntés mögött. És ehhez még hozzájárult egy egyszerű megfontolás is, hiszen az úgynevezett dublini menekültügyi rendelkezések szerint az EU-ban a menekülteket abban az országban kell regisztrálni, ahol belépnek az unió területére, és vissza is lehet toloncolni őket oda, ha a belső határon folytatnák útjukat. Ha Magyarország 2015-ben regisztrálja az átvonuló legkevesebb 500 000 menekültet, akkor azt kockáztatja, hogy később a németek, svédek hozzánk visszaküldhetnék őket. Azt nem lehet vitatni, hogy Merkel emberiességi szempontból döntött úgy a helyzet láttán, hogy ebben az esetben felfüggeszti a dublini egyezmény előírásait, és hagyja, hogy Németországban regisztrálják a menekülteket. Hogy miért éppen 2015-ben indult ilyen sok menekült Európa felé, több tényezőtől is függött. Az egyik a 2011-es arab tavasz utórezgése. Az elbukott reformtörekvésekből kialakult káosz sok embert kényszerített menekülésre a közel-keleti országokban. A földközi tengeren mindennaposak lettek a tragédiák, de ez nem vette el az Európába vágyók kedvét. A szíriai polgárháború erre rátett még egy lapáttal, több millióan menekültek át Törökországba. Mivel idővel rájöttek, hogy a polgárháború miatt akár évekbe is telhet, amíg visszatérhetnek a hazájukba, sokan Európa felé vették az irányt. Törökország pedig örült, hogy kevesebb teher hárul rá, ezért nem nagyon akadályozta útrakelésüket. Mint általában, ha a nyugati hatalmak meggyengítéséről van szó, nem lehet kihagyni az orosz szálat sem. Oroszország pontosan látta, hogy a menekültek ügyével rombolhatja a nyugati társadalmak kohézióját, s tápot adhat a menekült ellenes politikai erőknek. Az orosz szervezett bűnözést felhasználva először menekülteket szállítottak a norvég, a finn és a svéd határa, tesztelve az ottani hatóságok tűrőképességét. A 2015. szeptemberi szíriai beavatkozásukkal pedig újabb menekült hullámot indítottak el. Nem véletlenül mondta 2016 elején Philip Breedlove amerikai tábornok, az európai NATO erők vezetője, az USA képviselőházának egyik bizottsága előtt, hogy Oroszország és az Assad rezsim együttesen szándékosan fegyverként használja a Szíriából érkező migrációt. Ez az európai elszántság megtörésére tett kísérlet. És az oroszok úgy látták, ez beválik, mert menekülteket fuvarozva később is okoztak problémákat a finn, majd Belarus támogatva a lengyel és a litván határon. Orbán gyorsan felismerte, hogy az emberek félelemérzetére lehet alapozni, és nagyon erős menekültellenes retorikába kezdett. Nem véletlenül, hiszen 2015 elején a kormánypártok népszerűsége a mélyponton volt. Elárasztották az országot az óriás plakátok. Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat. Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. Ha Magyarországra jössz, be kell tartanod a törvényeinket. A magyarul nem tudó szír menekülteket ezzel nem tudták ugyan elgondolkodtatni, de hát nem is ez volt a cél, hanem a menekültellenes retorika elültetése a választók fejében. És ez sikerült is. Olyannyira, hogy bár a menekült hullám 2016-ra elült, Merkel üzletet kötött Erdogánnal, hogy 6 milliárd euró fejében nem engedi tovább a menekülteket, de az Orbán csapat kommunikációja 2018-es választásokig fel tudta használni ezeket az érzelmeket. Az EU-ban a bevándorlás továbbra is a legfőbb problémák egyike. És mivel a demokratikus pártok későn ébredtek, a szélső jobboldali populista pártok húztak hasznot abból, hogy tematizálták a kérdést. Az alapvető gond, hogy sokáig az, aki a menekültek problémáiról beszélt, egyből megkapta, hogy rasszista, ezért nem lehetett őszinte vitát folytatni a kérdésről. Gyakran még ma is előjönnek ezek a megfogalmazások. Mint Günner Balcsi elmondta, őt is vádolták már náci beszéddel, s a Migrantifa nevű baloldali szervezet sikeres rasszistának nevezte őt, sőt, meg is fenyegette, hogy az olyan embereknek, mint ön, joguk van félni. De még Cem Özdemir, a zöldek török származású politikusa sem úszta meg a rasszista vádat, miután arról írt, hogy az elhibázott német migrációs politika tette kevésbé biztonságosá a német utcákat a nők számára, és csak a szélső jobbot erősítette meg, hogy a német politika nem mert nyíltan beszélni a fundamentalista iszlám és a nők zaklatása közötti összefüggésről. Az európai szélsőjobb felfutása valóban látványos, és ebben nem kis szerepet játszott a bevándorlók kérdése. Orbán éppen amiatt lehetett a nyugati szélsőjobb üdvöskéje, mert e kérdésben határozottan és következetesen foglalt állást. És nem véletlen, hogy harcos társai, a bevándorlási problémákat zászlójukra tűző politikusok kerültek kormányra Olaszországban és Hollandiában. A szélsőjobboldali AfD több intézetnél is megelőzte Németországban a kormányzó keresztény konzervatív CDU-CSU népszerűségét. A CDU-ban pedig egyre többen kérdőjelezik meg, hogy eleve ki kell lezárni az AfD-vel bármilyen politikai együttműködést. Az AfD éppen azért lehet sikeres, mert a bevándorlók integrációja akadozik. Sokan az állampolgári jogon járó jövedelmekből élnek, és nem is nagyon törekednek a német társadalomba integrálódni. Vannak sikeres példái a beilleszkedésnek, de az országra és az önkormányzatokra jelentős terhet rónak azok, akiknek a nyelvtudása továbbra sem megfelelő, az iskolai képzésben rosszul teljesítenek, és emiatt a munkaerőpiacon is gondjaik vannak. Szakképzett munkaerő áradata, szólt az egyik német baloldali napilap cikkének címe 2015-ben, de ez önállításnak bizonyult. Anas Modamani a Budapesten keresztül Németországba menekült szír férfi, akit Merkellel közös fotója tett híressé, ma ugyan a Deutsche Welle-nek dolgozik, mint videóriporter, ám az esete egyedi. A statisztikai adatok szerint a 2015-ben Németországba vonult menekült férfiak 70%-a dolgozik ugyan, ám ez így némileg félrevezető, hiszen az számít a munkavállalók közé, aki hivatalosan egy héten legalább egy órát tölt munkával. Az akkor menekült nők túlnyomó része egyszerűen ki van zárva a munkaerőpiacról. Mindössze a negyedük számít munkavállalónak. Mindez köszönhető az iskola hanyagolásának. A PISA-teszteken a bevándorló hátterű fiatalok olyan rosszul szerepeltek, hogy az adatokat elemző tanulmányban megállapították, nyilvánvaló, hogy az első generációs fiatalok integrációja a német oktatási rendszerbe nem sikerült. Ez pedig hosszú távra is komoly gondokat jelez a német társadalom politika számára. Nem véletlen, hogy nemrégen Merz kancellár a jóléti társadalom végéről beszélt, és a migráció szabályozásának újragondolását várja a koalíciós partner szociáldemokratáktól. Amivel pedig végképp nehéz lesz majd szembenézni, az az iszlám kultúrájának hatása a bevándorlók közösségére. A terrorizmust éppen miattuk lehet a bevándorlókhoz kötni, akiknek körében továbbra is nagyon erős a nyugati értékeket elutasító iszlamisták befolyása. Az Özdemir elítélte fundamentalista iszlám a mindennapok része az ilyen hátterű bevándorlók körében, és ezt erősíti, hogy Balcsi elmondása szerint csak Neuköllnben 30 mecset található. Ezek többsége a kifejezetten konzervatív Erdogán befolyás alatt áll, s az gyakran még a jobbik eset. Sokat olyan fundamentalista imámok vezetnek, akik a kemény vonalas Katarból, Szaúd-Arábiából, vagy egyenesen a sok helyen még az arab világban is üldözött muzulmán testvériségtől kapnak támogatást. Az iszlám hívők integrálása a nyugati társadalmakba sok odafigyelést, pénzt és időt követelne. Ám lehet, hogy az egykori német szociáldemokrata kancellárnak, Helmut Schmidtnek lesz igaza, aki Nyugállományban című 2008-as könyvében azt írta, hogy a jelenlegi bevándorlók kulturális honosításával sem tartunk sehol. Aki a németországi muszlimok arányát tovább kívánja növelni, társadalmi békénk felbomlásának növekvő kockázatát vállalja. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont foglalkoztunk a Kötcsei piknikkel induló politikai szezonnal, és írtunk a szakember hiány miatt akadozó igazságszolgáltatásról is. A Fülke vendége pedig Róna Dániel volt. Köszönöm a figyelmet, jövő héten újra várlak titeket két írással. Addig is fizessetek elő a HVG 360-ra, és iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára. Sziasztok!